Fenyegető alakok közeledtek lassan. Közöttük elsősorban a bekötött fejű Tulipán. Ő felsége tulajdonosa. A súlyos, feszült csendben csak a kegyelmes úr őrizte meg előkelő nyugalmát. Várjatok, mondta csendesen. Tisztázni kell, hogy mit akar itt ez a kölyök. Betolakodni, zöldfülű, mormogta velő fenyegetően. Az bizonyos, hogy nem kezdő, szólt elismerően Tulipán, és a kötéshez nyúlt. Az ütés, amit kaptam, mellette szól. Ezt kénytelen vagyok mentségére felhozni. De miért ütött le, ha nem volt oka félni? És hova akart futni? Kérdezte velő. Gyanús, azt nem mondom, és semmi esetre sem árt, ha megölitek, felelte Tulipán, és vállat vont. De nem kezdő, az bizonyos. A kegyelmes hosszan nézte ujjai között a szivarhamut. Vezessétek a nagy bivajhoz. Azt mondta, hogy ismeri a nagy bivajt. Ismét vezették a herceget kanyargós föld alatti folyosókon. Most már valószínű, hogy innen soha többé nem kerül élve a napvilágra. A nyírkos, penészszagú katakombákban felfelé vezetett az út. Egyre meredekebb lett a kanyargó folyosó, míg végül földbe vájt lépcsőkön haladtak, aztán beléptek egy rosszul világított helységbe. Most már látta a herceg, hogy hol vannak. A négy bölcs sintér nevű hotelhalba hozták. Tulipán ment elől. Velő és társai közre fogták a delikvenst. A kocsmáros még most is ott állt a két demizson nevű üveg mellett. Közönös vendégei a padon ültek, bádok poharaikkal csak úgy, mint az imént. És az ablaknál az a fiú szájharmonikázott, aki a herceg belépésekor is az ablakpárkányon ült. Egy kövér, kócos, mulatt nővel bővült csak a társaság, aki a pad előtt a földön feküdt és hortyogott. Ott ült továbbá egy ládán buzgó mócsing, akiről a herceg tudta csak, hogy alapjában véve az igazi Trebics. A fenyegető csoport élén a tömzsi Tulipánnal nem keltett feltűnést. Buzgó mócsing, kiáltotta Tulipán. Azonnal add vissza a 2,5 dolláromat! Az igazi Trebics felháborodottan lépett eléjük. Ezt kikérem magamnak! Én leszállítottam az árut! És a herceg felé fordult. Maga a tanúm! A te árut fejbeütött és megszökött. Erős és ügyes embereket kértél. Hát aki téged leüt, az nem gyenge. És ha elszökik, akkor ügyes is. Nézzétek meg ezt a fiút! Csupa erő! Ne hagyja magát szidni, barátom! A herceg újabban gyanús népies tüneteket észlelt magán. Például hirtelen haragú lett, és ilyenkor ütni szeretett volna. Most is szép lassan felforrt. Maga piszok, rabszolga kereskedő! Kiáltotta dühösen. Hitvány gazember! Most nem erről van szó, felelte idegesen az igazi Trebics. Személyeskedéssel nem megyünk semmire. Legszívesebben betörném a fejét. Mi hátráltatja ebben? Kérdezte csodálkozva velő. Puff! Ő felsége legmagasabb ökle olyan szabályos balegyeleséssel csapott bele az igazi Trebics arcába, hogy elismerő zúgás honorálta. Viszont buzgó mócsink bravúros gyorsasággal, de rendkívül erőteljesen szájon kapta ő felségét, hogy elsodorta a kocsmárost, valamint az egyik demizson nevű óriás üveget. Azt hiszem, liegte buzgó mócsing, üdvösebb, ha nem torzsalkodunk. A herceg ismét rávetette magát, de egy újabb pofon, megtoldva egy gyors rúgással, a falhoz repítette. Az arca már szinte felismerhetetlen volt a sok veréstől. Az agyában 1000 harang csengett, bongott, és iszonyúan fájt a bal füle, amely a cimpa mellett beszakadt kissé. Szerintem ne folytassuk, ajánlotta ismét buzgó mócsing. Adjanak egy pohár vizet, suttogta a herceg. Délután ittam utoljára. Rongy és pálinka szagú kazán volt ez a kis bódé, a mocsaras vidék talajgőzöktől súlyos forróságában. A kocsmáros megvető arckifejezéssel betöltött egy fél pohárka pálinkát, és vízzel hígította. A herceg felhajtotta, és úgy érezte egy pillanatig, hogy nyomban megfullad. Minden erejére szüksége volt, hogy ne köhögjön. Aztán forróság öntötte el, és nekiugrott a türelmesen várakozó Trebicsnek. A rúgást elkerülte, a csattanó pofont most nem érezte, csak lihegett a mohó vágytól. Megölni. Propellerszerű sebességgel zuhogtak az ökölcsapásai, és az ördög tudja, honnan származott le ez a mozdulata, térdel gyomorba rúgta az ellenfelét, hogy felbukott. Zuhanás közben az igazi Trebics magával rántotta. Hörögve, harapva, boxolva gurultak a földön. A herceg vérében lángra kapott a pálinka. Forrón zúgott az agya, állati, gyilkos, pusztító örömmel verte az ellenfél fejét a padlóhoz. Amikor újra felugrottak, mint valami tigris vetette magát a harcba. Rúgott és ütött, míg egy horogütéstől buzgó mócsing a lebúj sarkába repült, és mielőtt felállhatott volna, ő felsége a legelső kezőügyébe kerülő üres ládát belevágta, és már ugrott volna az alélt emberre, hogy megölje, de visszarántották. – Ho-ho! Eres! – hörögte. – Ha egyszer rongy lett, akkor békén kell hagyni, mondta velő, miközben fogta a herceget, aki kisé dülöngélt is a rumtól. Ő felsége arca egyetlen darab nyers hús volt. Két szeme alig látszott ki dagadt üregéből, tülökformájúra vert orra, négermódra feldagadt szája, kék és ibolya horzsolások, dudorok, a csinos, finomvonású herceget ritka, jellegzetes csavargóvá torzították. Buzgó mócsing lassan felemelkedett. Pácoltra pofozott arcán alig volt egy épp folt, de azért diadalmasan szólt oda tulipánnak, miközben a fiúra mutatott. És ez neked rossz áru? Mit akartok itt ezzel a vadsuhanccal? Kérdezte a vendéglős. Már rajta is maradt az új név. Az alvilágban gyorsan keresztelnek, és mindig találó nevet adnak. Gyanús alak. Orvul megtámadta tulipánt, de azt mondja, hogy a nagy bivajnak hozott üzenetet. Erre csend lett. A nagy bivajjal akar beszélni, mondta velő a vendéglősnek. Szólj neki. Én? Talán megőrültél? Felelte rémülten. Menjen be ő maga, ha ismeri, ajánlotta egy másik. Valaki megfogta a herceget a nyakánál, és a kis elfüggönyözött ajtón keresztül belökte egy helységbe. Ott állt a nagy bivaj szobájában, hercegi lakosztálynak felel meg az alvilágban. Négy penészes vályokfal, semmi bútor, a földön egy gyékény, azon feküdt a nagy bivaj, az ember gyűlölő, és mellette lámpa bűzlött füstölögve. Nagy bivaj mesztic volt. Valószínűtlenül magas és széles, valóságos hústömeg, gömbölyű kopasz feje, nagy benszülött szeme és duzzadt néger ajkai félelmetesen idegenszerűvé tették, mert a bőre szinte teljesen fehér volt. Kifejezéstelenül nézett a fiúra. Fatörzs vastagságú karizmán egy horgony látszott, kék és rózsaszín tetoválással. Kivágott trikója még néhány tetoválás szegélyét szabadon hagyta. Öljön meg, mondta a herceg. Azt hazudtam, hogy ismerem magát. A nagybivaj üres, halott tekintete mozdulatlanul merett rá. Ki vagy? Fülig Jimmy öccse. Megpróbált előkelő rokonságára hivatkozni. Ilyesmi sokszor beválik. Hazudsz. A petrólem és a föld szaga langyos tömbként állt az oduban. A nagy bivaj felemelkedett lomhán nyugodtan. Kilökött be hozzám. Nem tudom. A herceg vakargatni kezdte a mellét, szépen befelé, a bot irányába. Aztán lesújtott, de a nagy bivaj keze boszorkányos gyorsasággal kapta el, és magához rántotta. Amikor a fiú nekizuhant fejjel a hatalmas mellkasnak, úgy érezte egy másodpercig, hogy ez az ember könnyedén eldobhatná őt, mint valami kis kavicsot. Elkábult. Rövid mozdulattal kilódította az ivóba.
Ez az ember le akart ütni olmos bottal.
Az ivóban tartózkodók igen sokan elmentek, amikor a herceget belőtték a nagy bivajhoz, vigyorogtak.
Azt akartam, hogy megnézzétek, mielőtt szétlapítom.
Azt mondta, hogy ismert téged, jegyezte meg a kocsmáros.
Majd mondd a halaknak is.
Én a piszkos Fredhez jöttem, kiáltotta kétségbe esetten, mert érezte, hogy a nagy marok egyetlen szorítására vége lesz.
Nagybivaj szomorú, kegyetlen szemei egy pillanatnyi szünetet jeleztek.
Mi? Te ismered Fredet?
Csak úgy, ahogy téged, jegyezte meg a vendéglős.
Ez tévedés,
mondta valaki, aki most lépett be a helységbe, de nem vették észre.
A kölyök csak ugyan jól ismer, és nem mert megölni bivaj.
Piszkos Fred állt az ajtóban. A herceg agyába tótágast állt minden. Gyermekkori barátai letagadják, hogy ismerik. Piszkos Fred, akit sohasem látott, kijelenti, hogy jó ismerősök. De a nagy bivaj keze egy hajszálnyit sem engedett a szorításból. Úgy nézett Piszkos Fredre, hogy néhány gyengébb idegzetű rablógyilkos megborzadt. Zöldes fényű vérszomjas gyűlölet izzott a tekintetében.